Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Ezúttal is a reggeli műsor legjobb anyagaiból válogattunk. Kezdjünk azzal, hogy jelentős mértékben 4,5%-ponttal gyorsult az infláció szeptemberben idehaza az előző hónaphoz képest. Ez a havi szintű áremelkedési ütem éves alapon 20,1%-kal nőttek az árak, ami pedig több mint 25 éves csúcsnak számít. A hatalmas ugrást elsősorban a rezsicsökkentés átalakítása és az élelmiszerárak növekedése idézte elő, mondta el az ING Bank vezető elemzője, majd hozzátette, nagy az esélye annak, hogy a következő időszakban az infláció hatására eltűnhet a reálbér növekedés Magyarországon. Virovász Péter arról is beszélt, hogy már a csúcson lehet az infláció, és fél éven belül várható fordulat a fogyasztói árakban. Erre utal az is, hogy a gyengülő forint ellenére lassul az iparcikkek áremelkedési üteme. A szakemberrel Énekes Gábor beszélgetett.
Mit gondolsz, elsősorban mi pörgette ilyen magas szinten az inflációt?
Hogyha megnézzük a részleteket, akkor alapvetően két fontos tételt látunk, ami felelős ezért rendkívül komoly inflációs gyorsulásért. Ugye az előző hónaphoz képest, az előző havi statisztikához képest nagyjából 4,5%-pontos gyorsulást látunk. Ebből a 4,5%-pontból 3%-pontot magyaráz a rezsicsökkentés átalakítása. Ez nem okozott meglepetést egyébként az elemzőknek, ezzel számolni lehetett, ezt a Magyar Nemzeti Bank is egyébként előre jelezte és kalkulált, hogy nagyjából olyan 3%-pontot emelhet majd a szeptemberi inflációs mutatón a rezsi szabályok megváltoztatása, illetve az Eurostat augusztusi adataiban is hasonlót láthattunk. Úgyhogy ebből a szempontból igazándiból ez a hatalmas ugrás, ez most nem okozott meglepetést. Emellett, tehát a rezsi változtatása mellett, ami még fontosabb hozzájáruló volt itt az infláció felpörgéséhez, az bizony továbbra is az élelmiszerek áremelkedése. Akár a nyers élelmiszereket nézzük, akár a feldolgozott élelmiszerek csoportját vizsgáljuk, bizony mind a kettő tekintetében jelentős áremelkedést tapasztalunk. Ez az áremelkedés pedig egyrészt az energiaköltségek emelkedése, a szállítási költségeknek a megugrása, a munkaerő drágulása, és emellett természetesen az asszály okozta kínálati sokkok, és nyilván még a háború okozta kínálati sokkok hatásaként adódik. Úgyhogy bizony igazából két tényező az, ami hozzájárult ez a 20%-os inflációhoz, a rezsi, illetve az élelmiszerek árának változása.
Csak egy pillanatra visszatekintve a múltba, utoljára mikor tapasztaltott a magyar lakosság ilyen mértékű inflációt?
Legutóbb 1996 elején tapasztaltunk 20% körüli inflációs mutatókat, sőt, ami még érdekesebb, hogy nem csak a fő inflációs mutató, hanem ugye a maginfláció is már 20% felett van, és legutóbb, ha jól emlékszem, akkor 1996. szeptemberében volt olyan, hogy mind a maginfláció, mind pedig a főinflációs mutató együttesen 20% felett alakult.
Arról mit gondolsz, van még olyan szintű bérnövekedés, ami le tudja követni az ilyen mértékű inflációt?
Kétségtelen, hogy a legnagyobb veszély jelen pillanatban az, hogy kialakul egy ár-bér spirál, vagyis nem csak, hogy kialakul, hanem inkább folytatódik, ugyanis azért ennek az első jelei talán már látszódnak, ugye számos vállalat jelentette be, hogy valamiféle külön juttatást biztosít a munkavállalóinak, vagy akár egyszeri béremelést biztosít számukra, egész egyszerűen azért, hogy ki tudják fizetni az emelkedett rezsiköltségeket, vagy ne itt egyáltalán az inflációra reflektálnak, vagy reagálnak. Most az a kérdés, hogy mit várhatunk 2023-ban, ebben meghatározó lesz mindenképpen a minimálbér emelés alakulása. Én azt gondolom, hogy valahol 10% környékén lehet a bérnövekedés majd a jövő évben, vagy talán ennél valamivel kevesebb. Vagyis összességében én azt gondolom, hogy a bérek nem tudják már lekövetni ezt a fajta inflációs sokkot. Tehát szépen lassan a reálbérek és a reálbér tömeg az elkezd majd zsugorodni.
Régiós szinten hogy áll Magyarország ezen a téren? Említetted például, hogy az élelmiszer árak és a háztartási energia, ami különösen sokat adott hozzá ehhez a mértékhez. Ha ezeket az értékeket hasonlítjuk össze, akkor Magyarország hol helyezkedik el nagyjából?
Hogyha mondjuk az Európai Unió egészét vizsgáljuk, és az összes tagállamot megnézzük, akkor hát Magyarország bizony ott van a mezőny elején az inflációs mutatók tekintetében. És ugye eddig az volt a tényező, a legfontosabb meghatározó tényező, hogy az energiaárak nem emelkedtek Magyarországon olyan mértékben, emiatt tudott Magyarországon még viszonylag kedvezőbb inflációs környezet kialakulni, mint akár a környező országokban, vagy más Európai Uniós tagországban. Viszont ezzel a rezsi változtatással, és ezzel a 20%-os szeptemberi adattal bizony Magyarország már elkezdi utolérni itt a legmagasabb inflációjú országokat az eurozónában, illetve az Európai Unió egészében, ugye itt a Baltikumról beszélünk, ott már pár hónapja 20% feletti az inflációs mutató. De összességében régiós országok hasonló problémákkal, hasonló sokkokkal küzdenek, nyilván más-más összetételben, de azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag minthogyha ketté tudnánk választani Nyugat-Európát és Közép-Kelet-Európát ebből a szempontból, hiszen főleg itt a mi régiónkban rendkívül magas az árnyomás, és ez talán egyrészt a fizetőeszközök gyengülésének tudható be, másrészt annak, hogy ezeket az országokat érinthette leginkább érzékenyen, főleg a mezőgazdasági kínálati sokkal háborúk miatt, vagy a háború miatt is azok hatásai miatt, illetve nyilvánvalóan még azért a munkaerőpiaci helyzet, a magasabb bérnövekedés is hozzájárulhatott itt a régióban jobban az árak emelkedéséhez, mint mondjuk Nyugat-Európában.
Forint gyengülés, ez mekkora mértékben járulhatott hozzá ehhez a mértékű inflációhoz?
Nagyon nehéz meghatározni a forint gyengülésének a hatását, az kétségtelen, hogy azért az importált inflációt ez növeli. Ugyanakkor van egy nagyon érdekes statisztika és változás. A Magyar Nemzeti Bank ugye szokott közölni inflációs alapkutatókat, és ebben a közleményben hát számos ábrát láthatunk, és például az egyik ilyen ábra azt mutatja, hogy hogyan változott az iparcikkek ár alakulása. És az az érdekes, hogy hiába látjuk a forintot igen komolyan gyengülni, hát július óta fokozatosan mérséklődik az iparcikkek egyhavi árváltozásának üteme. Míg júliusban ez olyan 2,3% volt havi alapon, addigra szeptemberre ez már 0,8% volt csupán. Tehát hiába gyengül a forint, egész egyszerűen már vélhetően nincsen akkora átárazási képessége itt a feldolgozóipari vállalatoknak, hogy itt a különböző költségsokokat, vagy minden költségsokot érvényesítsenek az áraikban. Úgyhogy ha valamit, akkor ezt lehet pozitívként értékelni, hogy bizony az iparcikkek inflációja a gyengülő forint ellenére már elkezdett fékeződni.
És akkor összegezve az elhangzottakat, a jelenlegi helyzetet látva, mit gondolsz, elérhettünk valamiféle csúcsot, vagy ez a helyzet még tovább fokozódhat, illetve az infláció az tovább súlyosbodhat Magyarországon?
Nagyságrendileg azt gondolom, hogy nagyjából a csúcs környékén lehetünk, hogy most ezt pontosan mikor érjük el, és hány tizeddel lehetünk még a csúcs alatt, ezt nehéz megjósolni. Ami szinte biztosra vehető, én azt gondolom, hogy a következő 6 hónapban látjuk majd az inflációs fordulatot. Szerintem erről a 20%-os szintről olyan nagyon már nem tud megugorni az inflációs mutató, egyrészt a bázis hatások miatt, másrészt pedig vannak olyan tényezők, amik arra utalnak, hogy lassan, de azért múlik ez az átárazási képesség. Ugye az iparcikkek esetén már mondtam, hogy ott azért mérséklődik az infláció, de ugyanúgy például, hogyha megtisztítjuk a maginflációt az élelmiszerár változástól, akkor ott is azt látjuk, hogy bizony már fékeződik havi alapon az infláció, fékeződik az áremelkedési ütem. És ami még érdekes, hogy például a kiskereskedelmi értékesítési árak alakulása, az igazából a kiskereskedők árvárakozása bizony nagyon drasztikusan elkezdett mérséklődni, vagyis egyre többen gondolják azt, hogy nem lesznek képesek magasabb árakat meghatározni, egész egyszerűen, mert annyira zsugorodik már a kereslet a gazdaságban, fékeződik a fogyasztás. Vagyis számos olyan apró jel már mutatkozik, ami vélhetően azt jelzi, hogy közel lehet az inflációs fordulat. Nyilván itt még idő lesz, mire visszatérünk 10% alá, pláne majd a 3%-os infláció közelébe, de az már biztatónak tűnik, hogy vannak jelek, amik arra utalnak, hogy nagyjából itt a 20-21% környékén a következő hónapokban vélhetően tetőzik már az infláció.
Az elmúlt percekben az ING Bank vezető elemzőjét, Virovácz Pétert hallották. Azzal a témával folytatjuk, hogy Ukrajna leállította az európai országokba irányuló áramexportját az energetikai létesítmények elleni folyamatos orosz rakétatámadások miatt. Ennek minimális hatása van az ellátási helyzetre, nem fog megrázkódtatást okozni az érintett európai országok számára, nyilatkozta a Trend FM-nek a Világgazdasági Intézet tudományos főmunkatársa. Deák András hozzátette, arra lehet számítani, hogyha leállnak a rakétatámadások, Ukrajna minél előbb újraindítja a villamosenergia exportot és helyreállítja a hálózatot, ami a vezetékek esetében csupán néhány napos munkát igényel. Ezért megkérdőjelezhető az ukrán energetikai létesítményeket célzó orosz támadások tartós sikeressége. Némedi Kincső interjúja.
Ukrajna leállította az áramexportot az európai országokban, elsősorban a hétfői rakétatámadás miatt, és azt hozzá kell tenni, hogy azóta is folyamatosak a rakétatámadások. Kiket érint ez legsúlyosabban, és amúgy milyen országokat érint?
Ez összességében ez egy viszonylag kicsi volumen, tehát 250 megawattnyi kapacitásról beszélünk, ami mondjuk, hogy egy ilyen fél paksi blokk méretű. Ebből ugye Románia, illetve mondjuk így kelet-közép-európai országok kaptak, tehát hogy tudomásom szerint Lengyelország, Szlovákia, talán időnként Magyarország is.
Akkor ez nem egy olyan súlyos döntés, amit ne tudnának ezek az említett országok bármilyen alternatívával pótolni?
Nem, ez nem egy súlyos döntés, ennek egy minimális hatása van az ellátási helyzetre, és az árszintre ez semmilyen komolyabb, tehát ez nem ért el azt a szintet, ami mondjuk, hogy megrázkódtatást okozna az európai ellátásban.
Akkor most beszéljünk egy kicsit az ukrán helyzetről. Ott viszont az infrastruktúra helyreállítása miatt óránkénti áramszüneteket vezetnek be Kijevben és a régióban. Meddig mehetnek el ilyen szinten?
Két dolog van. Az egyik, hogy ez egy hálózatos iparág, tehát hogy nem elég egy ponton elszakítani, hanem mint ahogy az elektromos ellátásnál lenni szokott, ugye több betáplálási pontot is ki kell iktatni ahhoz, hogy mondjuk egy város teljes egészében ne válasszanak. A másik oldala, ahol még ugye lehetne, hogy is mondjam, kellemetlenségeket okozni a ukrán rendszernek, ugye ez az erőművek. Itt is azt kell érzékelni, hogy erőművel viszonylag magasan ellátott Ukrajna. Sokkal nagyobb gazdaság volt valaha, 30 évvel ezelőtt, tehát ezeket újra be tudják kapcsolni, és egy részüket biztos újra be tudják kapcsolni. Hát itt is szerintem elég nehéz komolyabb kimaradásokat okozni, főleg tartós jelleggel. Mind a hálózat, tehát ugye a vezetékek, mint hogyha mind az erőművek jelentős része különben helyreállítható, hogyha nem éri valami kritikus sérülés. Tehát nekem erős kétségeim vannak arra vonatkozólag, hogy itt nagyon jelentős károkat lehetne okozni az ellátásban. Biztos, hogy egy ilyen bombázás az egy-két hét fennakadást okozhat, de aztán ezeket újra be lehet kapcsolni, vagy legalábbis erre lehet állítani. Elég nagy kétségem van a tekintetben, hogy ez így értelmes tevékenysége orosz részről, főleg akkor, hogyha ezekből a nagy hatótávolságú precíziós fegyverekből hiányuk van.
Most nemrég történt ugye a zaporizsiai atomerőmű leállítása is. Ennek a leállítása se jelent nagy kimaradást?
Ez nyilvánvalóan érinti valamennyire az ukrán ellátási helyzetet, mert pontosan nem tudom, hogy ez az erőmű mely régiókat látta el. Tehát ugye itt arról van szó, hogy azért Ukrajna elvesztette azokat a kelet-ukrán területeket, ahol azért az ipari termelésének a jelentős része volt. Nyugat-Ukrajnában is leállt az ipari termelés egy jelentős hányada, tehát itt tulajdonképpen a lakosságot kell igazából kiszolgálni, illetve hát az ilyen minimális közműveket, vasutat, egyebek. Általában háborúk esetén az olajinfrastruktúrát van értelme lebénítani, hisz ezzel működik a hadsereg is, és egy hadseregnek különben nagyon jelentős olajigénye van, tehát az egyik legnagyobb fogyasztója háborús helyzetben az olajnak a hadsereg. Én úgy tudom, hogy ezt az oroszok meg is tették, tehát erre külön odafigyeltek. Önmagában az elektromos vagy a gázinfrastruktúrának a szétlövése közvetlen haszonnal nem jár, viszont katonai szempontból meglehetősen költséges, valós, tartós eredményeket elérni ezen a területen.
Egyébként, ha leállnának a rakétázások orosz részről, akkor akár lehet arra is számítani, hogy újra exportálni fognak?
Szerintem igen. Tehát ugye ez alapvetően attól függ, hogy milyen károk érték most a hálózatot. Azért azt érzékelni kell, hogy az ukrán áram generáció oldalon főleg nukleáris erőművek vannak. Ezekben nem esett kár. Ami megsérülhetett, ezek különböző transformátorállomások, ezeket macerásabb egy kicsit helyreállítani. A vezeték azt tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy pár nap, tehát igazából egy vezeték megsérül, azt pillanatokon belül helyre lehet állítani. Illetve ez a távfűtőművek azok, amiket tudomásom szerint bombáztak, ez a térre vonatkozólag jelentett problémát, mert távfűtőművet tényleg ki tudnak iktatni, szerintem nem olyan könnyű, nem vagyok egy katonai szakértő, nem tudom, hogy mi kell ahhoz, milyen fokú bombázás kell egy távfűtőmű kiiktatásához, akkor tényleg az van, hogy ott a környékén nem lesz fűtés a téren. Tehát, hogy akkor azt máshogy kell megoldani, vagy onnan el kell költözni. Mindettől függetlenül, tehát értelmi vélem ennek a bosszú jellegét, de én a katonai kimenetel vonatkozásában nem gondolom, hogy meghatározó lenne ez a cselekmény, és hogyha termelési oldalon meg tud maradni az ukrán termelés, akkor lehet, hogy újra tud indulni ez az export, nagyban attól fog függeni különben, hogy télen milyen lesz az önbelső kereslet, mire lesz szükségük áramban télen Ukrajnában.
Az elmúlt percekben a Világgazdasági Intézet tudományos főmunkatársát, Deák Andrást hallották. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Én köszönöm szépen a figyelmüket. További szép napot, jó rádiózást kívánok. Imre Lőrincet hallották, hamarosan friss hírekkel jövünk. Somodi Evelinnel, itt a Trend FM-en.
Ez volt a reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.